a császár előtt, az égi mérnök. Nagy díszben jelentek meg ők el, melyik panyókásan, kardosan Lessák Mihály uram csinos Deli Leventét mutatott. Ő tartotta a szónoklatot, lefestvén Kecskemét szomorú állapotát, oly híven, olyan szépen, hogy a négy mögötte álló szenátor könnyekre fogadt. Imecs uramat már tegnap hazaküldték. A beszéd sok ékes szóvirág után oda konkludált, hogy azon esedezéssel borulnak le a leghatalmasabb trónurának lábaihoz, adnak Kecskemétnek egy állandóan ott lakó pasát, vagy csauszt, vagy akármit, ha csak akkora lesz is, mint a kisujjam, hogy őket a potyázóktól megmenthesse. Már pusztán az a tény, hogy a fölséges szultánnak egy emberét tudják ott, megmenti a város békéjét, egzisztenciáját. Majd egy rétori fordulattal, lendületteljesen ecsetelé, milyen jó dolga lesz ott annak a csausznak, kőházat építenek neki, megbecsülik, kiszolgálják, tenyerükből édes mézzel etetik, stb. Majd a budai basa tolmása, Nazúr bég fordítá le az orációt a szultánnak, aki szemtelen arccal nagy életuntsággal hallgatta ezeket. Egyébként igen jóképű, rokonszembes alak volt, körülbelül 40 éves. Nagy ritkán bólintott gyengéden a fejével. Ibrahim pasa, a budai vezér, ott állt összefont kezekkel a szultán mellett, s feszült várakozás leskelődött, vérbe borult szemeiben, mintha mondaná. A beszédet már hallottuk, most lássuk az érveket. Rögtön következtek. Porosznaki Gábor előlépett, felnyitván az almazöld színi selyemtokot, mert maga előtt tartott, kivette abból a remek művű aranykarikást és a pokost, aztán letette a szultán előtt lévő zsámolyra mind a kettőt. Lábaithoz tesszük ím, fölséges császár, Kecskemét fegyvereit. A szultán lehajolt, felvette a karikást, és nézegette egy kicsinyég, majd Ibrahim pasával váltott halkan néhány szót. Ez alatt éppen kiköszörült a torkát tiszteletteljes krákogással inokai szenátor uram, és ekképen darált. Vidész katonáinak egy kis pecsenyét hoztunk, nagy szultának legnagyobbika legyen, keses, fölséged, megtekinted az ablaknál. Nazúr bég gépiesen tolmácsolta, és a szultán kedvetlenül kedvet fel a szófáról, hogy az ablakhoz lépjen, ahonnan láthatók voltak a pompás tinók és csikók, melyekhez Kristó Ferenc uram rebegett el egy prológot. Mindez nem sokat érdekelte kelet hatalmas urát, bágyattan ereszkedett vissza a szófájára. De most megnyílt a teremajtó, hűs áramlat látszott beosonni. Talán a négy szoknya suhogása okozta, a kecskeméti lányok léptek be üdén kedvesen. A szultán élénken ugrott fel. Ágoston Kristóf kiállt a középre, mint egy iskolás fiú, és olyan gesztusokkal, mintha egy bokréta lenne a kezébe, melyet a papának ad át, szégyenlősen szavalta. Egy kis virágot hoztunk, kérem alásom. A szultán bizonyára nem értette meg a magyar szavakat, de most a tolmács közbejötte nélkül is mosolyogni méltóztatott. Majd vígan oda kiáltott a budai vezérnek. Hátyoltra járjuk gyorsan! Ibrahim! Ami ennyit jelentett keleti nyelven, hogy ne fertőztessétek őket egy percig se buja pillantásaitokkal. Amíg a pasa kirohant intézkedéseket tenni, a szultán lassú, vontatott szavakkal közölt valamit a tolmáccsal. A szultán ő felsége, kinek Allah árnyékát oltalmazza, azt mondja nektek hitetlenek, hogy kívánságaitokat fontolóra veszik. Vegyetek addig vesztek, és várjatok odakünk. A tolmács intett, és ezzel a küldöttség el volt bocsátva. De a szultán jó kedvét látva, Ágoston uram azt hitte, hogy ideje valami örök emlékmű dolgot cselekednie, visszarángatta tehát gyöngéden, mente szárnyéknál fogva a kifelé iparkodó előjárókat, és így szólt a tolmácshoz. Még egy alázatos kérdésünket közvetít, hatalmas tolmács, uradnak jobb keze. A nagy vezér a jelenlevő basák és ulemák megbotránkozva néztek a vakmerőre, és nem kevésbé valának meglepett a kecskeméti urak, de a szultán kecskemét virágaira gondolva, ami mindig mosolygott, s ha a szultán mosolyog, a nap süt, a füvek nőnek, a kövek hárfáznak, minden rendben van. Na, mit akartok még, telhetetlen rozsomákok? Fortyantól magyarul Ibrahim pasa helyettese, Hasszán Tihaja bég. Laporát fecsegjetek, mert még sok küldöttség vár odakünk. Hát éppen ez az, folytatta Ágoston Kristóf neki bátorodva. Láttuk odakünk a nagykörösi deputációt, és arra kérjük mi alázattal őfelségét,
bármit kérnének is ők elmeik,
ne adja azt meg nekik.
A Tihajadék nevetett, és maga magyarázta meg a hívők urának második kérelmüket. A hívők ura is nevetett a furcsa kívánság fölött, ilyen még elő nem fordult a praxisában, és azt kérdezte élénken, mi legyen ennek az indoka? Lesztyák uram adta meg a feleletet. Nagy Körös és Kecskemét úgy van együtt, mint Mekka és Medina, mint kutya és macska. A szultán pompás hangulatba pezdült, a tolmács hasonlóképpen egész homlokáig vigyorgóra vált arca adta át az uralkodó válaszát. Örvendezzetek a kegyelmes padisak, fontolóra veszi első kéréseteket, a másodikat teljesíti. Ezzel kihúzódtak a kecskemétiek az udvarra, szerencsés jó reggelt kívánva útközben a bemenetelre váró körösi szomszédoknak. Néhány perc múlva kiosont hozzájuk a Tihaja bég, akinél tegnap előtt már járt a kenőember, és megveregetvén a szenátorok vállait pártfogói arccal biztatta őket. Szerencsés kópék kegyelmetek, egészen megnyerték, felvízították a szultán, semmi kétség, minden meg lesz. Megelégedetten dörzsölt a kezeit. 100 arany volt neki ígérve utólagosan, ha török hatóságot kapnak Kecskemétre. Jó remények között ácsorogtak künn dicsérve a főbíró beszédét és az Ágoston föllépését. Maga Ágoston uram teljesen el volt ragadtatva. Ugyanúgy érek én valamit. Valami tész, atyafiak! Vagy másfél óra múlva újra visszajött a Tihaja, dühösen kalimpált kezével. Nagy húsos képe, vörös volt a méregtől, mint a paprika. Na, disznó! Kiáltam messziről. Agyon röfögtétek a szerencséteket! Az erék urak sóbálványa dermedve néztek rá. Mi történt az Isten szerelméért? Azt történti szamarak, hogy a nagykörösi küldöttség terhesnek és elviselhetetlenek találván maga számára, ügyesbe és dolgaikban és szolgálmányaik teljesítésében úgy a budai, mint a szolnoki basaságuk távolságát, a szomszédos Kecskemétet kívánta egy felállítandó török hatóság székhelyének. Mi pedig? Dadogta Inokai József. Ti pedig megígértettétek barmok a szultánnal, hogy a nagykörösiek kívánságát bármi legyen is, az nem teljesíti. Gebedjetek meg. Ezzel hátat fordított nekik, miután előbb törökösen köpött egyet-kettőt elébük. Azt a megörökönyödést kellett volna látni. Lesztyák a bajuszát rágta, a becsületes porosznoki káromkodott, Krisztonnak az orravére indult meg ilyetében, az öreg Inokainak pedig a mécsese törött el, pityeregni kezdett. Elemben Ágoston uram, Iszkiri szedte a sátorfáját, ment egyenesen a szekereihez, melyek a Dunánán álltak, lefeküdt az egyikbe, betakarodott a bundájával, mert olyan hideg rázta ki, hogy egyenletesen felosztva kitelt volna belőle 100 borzongató nád. Most aztán akár már hazamehetnénk, tölte meg a szomorú csöndet Kriston. Megvárjuk a szultán határozatát, vélt a főbíró. A jó öreg uzsonna idő lehetett már, amikor a szultán kajmakámja értük jött a tolmáccsal egyetemben. Felvezette őket egy terembe, és átadott nekik egy kaftánt, mondván a tolmács szája által. Ezt küldi nektek a felséges padisah. Bizonyára jó hasznát veszitek. A szenátorok búsan tekintettek a sötétzöld bársony ruhadarabra, mely aranyos zsinórokkal és passzomántokkal volt kihányva. Mindenféle szeszélyes figurákba, és mint egy megdöbbenve kérték egymástól, hát csak ennyi. Poroszloki uram szóbeli kifejezést is adott elégedetlenségének. Egyebet nem üzent, ő felsége. Egyebet nem üzent, felelte a kajmakán nagy flegmával. A szultán jó szívvel volt irántatok, de amire szavát adta, azt be kellett váltania, hiszen magatok kívántátok. Nem lehetne még egyszer bejutni hozzá. Nem lehet. Menj dörgettét, szépen vagyunk. Lesz öröm oda-haza? Hát, ha így van, így van, szólt a főbíró hideg arccal. Fogja kent azt a kaftánt, Kriston uram. Kriston Ferenc uram nagymérgesen és tiszteletlenül fölkapta a medvebőrrel bélelt köntöst, úgyhogy annak egyik csicske a földet söpörte, ahelyett, hogy csókjaival érinteni szegélyét, nagy dírrel durral vonszol a főbírójék után. s helybe érvén a szekereikhez, behajította a sarogjába, mint egy lyukas pokrózott szakát. Ágoston uramnak már üthelye volt, csak annyi felvilágosítást tudott adni róla az egyik kocsis, hogy a szekéren elvitette magát Vácra, ahol egy leánya vagyunk férnél. Keveset beszélt, mert nagyon baszogott a foga, de annyit mégis mondott, hogy sose látja többé Kecskemétet. Mire megetettek, megitattak és hazaindultak, leszállt az esszürkület, a kémények füstje összeszűrődött a köddel, a békák utálatosan brekegtek és kuruttyoltak a pesti mocsarakban, a mostani Lánchíd téren. A műezzének kiállhatatlanul kiabáltak a budai mecsetekről, míg a pesti ócska várból kísértetiesen húogtak a bagyok. Csak messze-messze valami falucskában zúgott kongott egy siránkozó keresztény harang. A köd vöröses-fehér volt, mint a frissen fejt tej. Félig átlátszó, melyből gúnyosan vigyorgott törpék, viaskodó sárkányok, pikkelyes csodaszörnyek, lepedős kísértetek foszladoztak ki. Az égbolton egyetlen sötétkék felhő igazkodott lomhán szélesen. Mire a pesti házakat elhagyták, kivergődtek a hatvani kapun túl lévő sásos, reketyés ingoványból, hol majd befordult Kristonék szekere a kenderáztatóba. Ott valahol a nemzeti színház helyén egyet mozdult a felhő, és hirtelen elnyelte a holdat, mint amikor egy nagy ezüsttallér egy kék harisnyába pottyant. Kissé sötétebb lett, ünnepélyes mélat csönd borult az alvó természetre. Csak a szekerek hurutyoltak a kátyukban, egy-egy kakas kukorékolás hangzott a pesti tanyákról, a lovak kedvetlenül szammogtak, a kocsisok bóbiszkoltak, a szenátorok komoly gondokban mélyedve szótlanul ültek egymás mellett, nagy ritkán cserélvén ki eszméiket. Pedig bízvást cserélhettek, mert mindnyájuk gondolata egyforma volt. Ha az egyik azt mondta, hogy adjuk át otthon a semmit? A másik hűn mögött bámult az éjszakába, azt válaszolta kisváltatva. Inkább volnék most juhász kutya, mint kecskeméti szenátor. A harmadik felütötte lekogyult fejét, és sóhajtva tette hozzá. 100 ökörért, 50 paripáért, egy zöld köntös. Jó vásár! Azzal újra elhallgattak, újra merőn bámultak a fehéres ködbe, melyből azok a szeszélyes alakzatok kirajzolódtak. Hát egyszer csak az egyik ilyen ködoszlopból egyszerre kivált egy kísértet. Szembetűnőbb igaziba többinél, az útra állt a lovak elé, és árnyéka mozgott az úton. Az előmenőknek lovai meghőkültek, a kocsis felpislantott, egy lágy női hang megcsendült. Álljanak meg! A katolikus inokai keresztet vetett magára, minden jó lélek dicséri az urat. Ki vagy? Kérdezi Kristen. Hát, Cinna vagyok, a cigány leány. Vegyenek fel hamar a kocsira. Az imént csak inokai ilyetnek, de most már holtra rémült Kriston és Porosznok is, sőt a másik kocsi jövő főbíró se restett leugrani. Hogy kerülsz ide, de csóka? Elszöktem. Felette Cinna kurtán. Hát éppen ez az. Miért szöktél meg, te kis áspis? Mert eluntam magam. A kutya mája, kutya mája, vakart a fejét Kriston. Tudod-e te azt, hogy minket mindjártunkat fölakasztanak miattad? Takarodsz vissza mindjárt. Mit tegyünk, mit tegyünk? Vissza kell kísértetni, miért te porosznak is. A holt fénylő tányérja most bukkant ki, és bevilágít el a szép leányt. Csupa lucsok, csupa csatakolt a gyönyörű ruha rajta, a csizmák sárosak, a szoknya átnedvesedett a sásokban, mocsarakban, amiken végig gázolt. Bámulni lehet egy gyönyörű idomait, amikhez oda tapadt. Nem akarok visszamenni, dinnyögte dacosan, és fehér foga megvillant, mert bizony vacogott egy kisé. Diderekbe kapcsolta össze a pruszlikját. Vissza kell menned, mondta a főbíró. Fejünkkel játszunk. A leány összerázkódott, szép nagy szemeit ráemelte a főbíróra, de annyi bánnyal, annyi szemrehányással tele, olyan csodálatos tekintettel, hogy a főbíró felkiáltott. Gyere hát, na, ülj mellém a kocsira, hazaviszlek. Főbíró uram, intén porosznoki mélabúsa, mit cselekszik? Az én felelősségemre. Juventus, Ventus, dörmögte inokai. Cinna szeme megint egyet, az ebhűség melege volt abban. Aztán felugrott a bíró mellé, könnyed, formás lódulattal, mint a vadmacska. A kocsik újra elindultak. Te fázó, mondta Lestját, lélegzetét hallgatva. Aztán kivette a sarogjából az odagyömöszölt császári kaftánt, végig terítette a térdén, majd a homlokát tapogatta meg a tenyerével. Forró volt bizasz kicsit, de milyen sima, milyen édes tapintású. A főbíró vére bizseregni kezdett. Csak egy boldog ember van, sóhajtozott eközben az első kocsin inokai. Ágoston Kristóf uram, aki biztos helyre tette a fejét, Vácra. Csak egy boldog ember van, sóhajtozott az utolsó kocsin a fiatal gulyás az öreg csikós előtt, kik most gulyaménes nélkül jöttek üresen. A mi főbíránk, Lestyák uram, mer az a cigányleány piros ajkát kóstolgatja. Szép karcsú derekát a karjával méregeti? Mondd meg nekem, Cinna, kérde a főbíró, hogyan szöktél meg? Rávettem az öreg törököt, aki az ajtónál őrködött, hogy aludjon el, és elaludt. Hogy tudtál vele törökül beszélni? Lekapcsoltam nyakamról a násfát, és odaadtam neki. Hát a többiek? Azokat is biztattam, de nem akartak eljönni. Itthon napszámba kellett járniuk, ott pompás ebéd volt, pecsenye, háromféle ízletes gyümölcsök, ha volt ott ám még mamaiga is. A vacsorát én nem vártam meg. Hiszen odafelé te is jókedve jöttél velünk. Örültem a ruhámnak. Már eluntod? Megutáltam. Visszakívánkozom a rongyaimba. Ejjjj, szólt a főbíró szomorúan. Bajt hozhatsz te még Kecskemét városára. Keresni fognak Cinna. Félénken simult közelebb a főbíróhoz, és egész teste megreszketett, mint a nyárfa levél. Ne félj, na, nem hagylak el, ha egyszer kimondtam. Amit én megmondok, az meg van mondva. A leány lehajolt a Lestyák kezéhez, megcsókolta, és zokogott. Idegesen, majdnem durván fogta meg a fejét a fiatal férfi, hogy elhúzza a kezétől bosszus mormogással. Nem vagyok én püspök. De amint emelni, egyszerre összefolyt előtte a világ, kavargott, forgott. A csillagok a szem előtt ugráltak, a kocsi felborulni látszott, az útszéli kórók, kákák őrült futásnak eredtek, és egész önfeledten odaszorította útközben a szép fejecskét a melléhez. Hirtelen megrestelte, elereszté. No, mi az ördögöt csinálsz te velem, Cinna? Ne okoskodj, ne csókold a kezemet, mert mindjárt odakötöm azt a nagy varkocsodat a lőcsőz, hogy a fejed meg nem mozdítasz deve felé. Úgy megzavarod az embert. Megfogta tömött gazdag hajfonatát ingerkedően. No, odakössem. Amint akarja kegyelmet, szólt a leány szelíden csendesen. No, nem kötöm oda, na ne félj. Valami másról gondolkodom. És színlelt közömbösséggel átdobta a csiklandozó kígyót, a varkocsot a leány túlsó vállára. Csattintott, mint az ostor, és körültekerőzött a szoborszerű nyakon, úgyhogy a vége a lány innenső hónalról megint visszakerült Lestyákhoz. Hosszú ideig hallgattak. Lestyák gyakran dörzsögette kezével a homlokát. Arról gondolkozom, szólt végre susogva, hogy ezt a varkocsot le kell nyírni tövéből. Cinna csodálkozva emelte rá a szemeit, fénylettek azok a sötétben is. Hajolj közelebb, Cinna, hogy a kocsis meg ne hallja. Tedd a füledet ide az arcomhoz, még közelebb. Ne félj, nem csókollak meg. Hát bánom is én csókoljon meg. A hajadat le kell nyírni. Hát bánom is én nyírja le. Aztán le kell szállnod a kocsiról. A leány nyugtalanul mozdult meg, mert keresni fognak, és nekem nincs elég hatalmam, hogy megvédjelek. Velem különben is ki tudja, mi történik, rossz sorok állnak előttem. Le kell hát szállnod, az bizonyos. De miért? Azért, mert a szultán vagy a budai basa hatalmasabb, mint a kecskeméti bíró. Ha én volnék a hatalmasabb náluknál, akkor te most itt maradnál mellettem, és egy hajat szála sem mozdulna. Én nem értem kegyelmedet. Majd megértesz mindjárt. Van itt ebben a ládában egy öltözött férfi ruha, jóféle kamukából, most vettem magamnak Budán. Mikor a kocsiról leugrasz, átöltözöl valahol, teszek a zsebedbe egy pár aranyat is. Átöltözöl legénynek. Csinos fiú lesz belőled, mit gondolsz? Az ördög se ismer rá az egykori cinnára. Cinna sóhajtott és pityergett. Szép lassan, napok múlva, hazavergődő Kecskeméter, lehetőleg más utakon, beállítasz az én apámhoz, mint vándorló szabólegény, munkát keresni. Cinna kitörült a könnyeit, és hangosan fölkacagott. Az jó lesz! Az igazán jó lesz! Legalább kegyelmedet is láthatom minden nap. Fogd be a lepcsest. Ne vihog, mint egy kis csikó. Komoly állapot ez. Ha az öreg vonakodnék bevenni, megmutatod neki ezt a gyűrűt, jeléül annak, hogy én kívánom. Igen, neked adom. Nézd, kegyelmet otthon lesz akkor, és szóval is megmondhatja, mit tudom én azt, hol leszek akkor. Feleltem ogorván, és egy almandinokkal díszített opálköves gyűrűt vont le ujjáról, átadván azt Cinnának. Kevés vártatva hozzátette, de ha befogad anélkül, nem utasd a gyűrűt, apám se sejtse. Senkinek nem szabad megtudni, kit fed a legény ruha. Én így kívánom. Hát akkor úgy is lesz, szólt Cinna. És most lássunk munkához, addig kell leszöknöd, amíg nem világosodik. A szeredásban volt egy nagy olló, melyel a csikók sörényét rendezgették oda menet. Amikor kivette a főbíró, megreszketett a keze, hát még amikor a remek hajtekercset fogta, hogy megsemmisítse. Nincs bátorságom, és lankadtan ereszté le az ollót. Mit sajnál rajta, duzzogott a leány, utána kapva a szerszámnak. Csecsat, nyisszogott az éles vas, csecsat, és a hajerdő le volt vágva. Mosolygott a leány koronátlan fejjel. Aztán babrálva fonta ki a tekercsből a nehéz brokát szallagokat, míg Mihály a gunyát szedegette ki a ládából egy csomóba. Mikor átöltöztél, de jól ide vigyázz, elmégy a tiszaparthoz, ahol a legközelebb éred, és a levetett ruhákat odarakod a fövenyre, fűzfabokor mellé, ahogy öngyilkos leányok szokták, hogy a ruháikat itt hagyják, csak a bánatukat viszik. Minden úgy lesz, minden. Ho-ho! Jaj, jaj! Hangzott a percben, kétségbe esetten a kristóni kocsijáról. Mi történt? Kiáltott át a főbíró. Bemásztunk valami ingoványba! Hát az ugye nem volt csoda, egy csöppet se. Még akkor a vármegyék szűzek voltak az útcsinálástól, a tisztelt vármegyék. Az a panasz, hogy a sarat raknak sár fölébe, nevezvén az országútnak, még akkor meg nem fogantatott, mert egyáltalán nem raktak semmit. Az volt a nézet, az utat maguk a szekerek csinálják, ahol keréknyom van, arra már jártak az emberek, s ha már jártak, mi is járhatunk. Egyszer csak megszűnt a keréknyom, s a kocsi bent ült egész tengelyig a mocsárba, mely békanyáltól, reketyétől, sejemzöld rétnek látszott a holdvilágnál. Bolond ez az alföld, melyet nyílt könyvnek nevez Petőfi. Nappal a déli bábjával a szárazföldet mutogatja a víznek, éjjel a vizet mutogatja a szárazföldnek. Hát mikor higgyen neki az ember? A kocsis káromkodott, verte a lovat, majd, hogy elszakadtak a hámis trángok, de voltak éppen nem tudta merre tartson, hol a kivezető út. A második szekér más irányba próbál szerencsét, az is besüppett. Mind itt veszünk! Ki tudja az utat? Mindnyáján leugrottak a szekerekről, és tanakodni kezdtek. Annyi bizonyos, hogy a pokoltavaknál vagyunk, szólt porosznoki uram. Kell valahol gázlónak lenni. Sokszor hallottam a fuvarosoktól, hogy a tavak közt jutnak át a jó útra. De merre? Addig keresgélünk, hogy belepusztulunk. Fel kell költeni az öreg Marcit, a sokszor hajtott már gulyákat Pestre, esős ősz évadján is, hát ha ösmeri az utat. Éj, csikós, ott a legutolsó kocsiban, töltsd már fönn Máton bátyádat! A nyalka Palinak se kellett több szó, jól megrázta az alba öreget. Na, mi baj? Mit rángaszt a kölyök? Tisztelet adassék neked, öreg szülém, de nem másért bizony, csak a véget, hogy tudják end az utat Kecskemétre. Ha gondolom, felelt a kevés szavú gulyás. Itt vagyunk a pokoltavaknál, az első két kocsi már szutyogba lubickol. Nézzen körükent, hogy merre kell neki jutni. Marci felpislantott az égre, nézegette nagy figyelmesen a fönséges boltozatot, milliárd hunyorgató, szikrázó csillagaival. Hát nem száll le Kent, hogy ahelyt lássa. Itt lássak rajta, förmet fölmogorván. Az egyik lósóska olyan, mint a másik lósóska, nem káptala az én fejem, hogy kiismeri magát a füvek közt, és megint figyelmesen méricskélt ott fenn a szemeivel. Egyszerre fölemelkedett a szekéren, és átkiáltott Kristonék kocsisához. Látod-e, édes fiam, a göncöl szekéren innen azt a két kis csillagot? Az egyik nagyon bágyott, világos, fehér, a másik tüzesebb, de apróbb, éppen szembe vannak egymással. Látom, Marci bácsi, no hát a két csillag közepe felé hajt, szógám, arra vagyon az út. Azzal újra lefekít jól éreke, mint aki minden dolgot rendbe hozott. Az urak szintén föltápászkodtak a térdig érő vízből a kocsikra, de mire a főbíró visszament, Cinna már nem volt ott. Eltűnt a beállott zavarban észrevétlenül, csak a nagy szétbontott varkocsa sötét lett alul a kocsikaszban. Mihály sóhajtva markolta fel a gyönyörű hajkévét, aztán apró részekbe kezdte leszórogatni a mocsárba. A fekete szálak szép csöndben hultak alá, a szellő egy kicsit rézsút vitte őket, mint a röbdösnének, a zöldes víz szelíden ringatta, s körülfonta velük a vízililiumokat, a sásokat, a pillangos pártájú vadborsó virágokat. Mikor a Marci Gulyás utasítása szerint csak ugyan kigázoltak a bizonyos csapásra, már akkor nem volt a főbíró kezében a hajból csak egyetlen szál, melyet az egyik gyűrűjek körül csavargatott. Hó, kiáltozik harsányan. Hová lett az én leányzóm? Melyik szekérre ült át? Mondják, atyafia! Mindenkitől jött a felelet. Itt nincs! Itt sincs! Hála Istennek! Rebegték a szenátorok megkönnyebbülten. Csak hogy elugrott a kis fruska. Ha viszont a ságuknak vége volt, most már baj nélkül értek a tanya után falut, falu után tanyát. Csak néha-néha mosódott el az út, míg a reggeli szürkület meg nem világít a keréknyomokat, de se baj, ott van Marci bácsi, aki a felköltötték, mindannyiszor útba igazította őket. Hajtsatok most egyenesen annak a gyulladozó kis csillagnak, amelyik a fiasztyúknál oldalom. Igen, így tett. Otthon volt ő az ég fényes planétái között. A föld egyforma, kiismerhetetlen, a menny ellenben változatlan, igen, változatlan, kitarkázott, kékes mező. Ott méricskelte ki az utat Pestről, nemes Kecskemét városáig. Úgy eligazodott, olyan világosan látta ő azt, hogy szinte porzott.